Mehetünk. Hát egy szép jó napot kívánok valamennyiünknek, akik itt vagyunk, és nektek is, akik néztek és hallgattok bennünket határainkon innen és túl. Az eredményes élet találkozó, és ma botrányos dolog történt, Sanyi nincs. Viszont van egy sztárbeszélünk, aki Székesfehérvárról utazott ide, nem csak ezért, hanem ezután még egy bibliaiskolás órát is tart. Itt van velünk Gál Tiborc, lelkipásztor, személyes. Nincs személyi kultusz, de szeretünk. És nem tudom, de néhány évvel ezelőtt valami számomra kifürkészhetetlen oknál fogva elvállalta, hogy lesz az én lelkipásztorom. És nem tudom, hogy a hosszú tűrést akartad gyakorolni, vagy a... Megbántad. Oké, de... Tudod, hogy rengeteget növekedett a hosszú tűrésben, meg a feltétel nélküli szeretetben. De nagyon hálás vagyok, érted? És tényleg egy ember, aki befektet az életembe, és aki tanácsot ad, hogyha szükségem van rá. Úgyhogy remélem, hogy neked is van egy ilyen ember az életedben. Vagy kettő, a másik nekem Pásztor Kornél. Úgyhogy... Tessék? Na, sógorok. Oké. Szeretnék imádkozni, mielőtt elkezdünk. Van egy nagyon fontos üzenetem. Egy nagyon fontos üzenetem, és remélem, hogy nem az enyém, és remélem, hogy el tudom tényleg mondani, amit így Isten a szívemre helyezett. Mennyei Atyánk! Taníts bennünket! Köszönjük, hogy lehet valami fogalmunk az élet lényegéről. Köszönjük, hogy magyarázol nekünk. Hogy leporolsz kategóriákat. Köszönjük, hogy ezt nagy szeretettel teszed. Törődéssel, kegyelemmel, de igazsággal. Köszönjük a helyzeteket, amiben sodor bennünket az élet, amiben ott van a kezed, Uram. Tanulhatunk tőled. Köszönjük a példádat, hogy amikor itt jártál köztünk, akkor éppen azokon a dolgokon átmentél, amiken mi is átmegyünk. Kérünk, hogy adj nekünk valami igazit, amit hazavihetünk magunkkal, hogy bátorodhatunk és épülhetünk. Köszönjük, és ez a reményünk ma is. Áld meg ezt a rövid üzenetet, és aztán Pásztor Borcinak a gondolatát. Te nevedben imádkoztunk, Jézus. Amen. És még mielőtt elkezdeném, még egy bejelentés, hogy ma van ez a péntek, minden második péntek, amikor a Buda gyöngyében is vagyunk. Nyilván, ha felvételről hallgatod, akkor az már, mire hallgatod, ez már történelem. De hogy szeretettel várunk arra a helyre is minden második pénteken, és hogyha van olyan barátod, akit szeretnél elhozni, kereső, vagy szeretne megerősödni a hitben, akkor vannak kérdései, akkor kérlek, hogy hozd el, mert ezek leginkább evangelizációs alkalmak, és utána tudunk beszélgetni. Sziasztok! Csücs le! Úgyhogy csak ennyi. Szóval a gondolat mára, ez egy másik szolgálat, de a gondolat az nagyon egyszerű, a szabadságról szeretnék beszélni. És lehet, hogy az lesz az üzenet címe, hogy ahol a szabadság lakik. Láttam egy filmet, nagyon régen, igazából egy ilyen tucat akciófilm volt. Az volt a címe, hogy Harley Davidson és a Marlboro Man. Hányan láttátok ezt a filmet? Nem sokan, oké. Okay. Pásztor Borci látta, köszönöm. Igen, szellemi ember. Oké, okay, a film nem annyira szellemi, de... A napokban valaki említette nekem, hogy látod ezt a filmet, hogy Istenről beszélnek benne. Mondom, ne viccelj, mondom, abban a filmben nincs szó Istenről, az teljesen istentelen az a film. Nem, nézd meg az elejét. És ma vettem a fáradtságot, letöltöttem, így, de csak annyit, hogy belenézzek az elejébe, és megdöbbenésemre tényleg ott volt ez a snit, és a következő volt. Anélkül nyilván, hogy elmesélném a filmet, mert igazából érdektelen. Ez a film a számomra mindig a szabadságot szimbolizálta. Két ilyen 40-es, megkeseredett, cinikus, kiégett fickó, akik járják Amerikát motorral. Minden balhéba benne vannak, nincs elköteleződésük senki felé és semmi felé, és csak így élnek bele a világba. És a film úgy van megcsinálva, és Sanyi úgy mondaná, hogy ez egy jó-rossz film. Nagyon jól van megcsinálva, de gonosz a mondani valója. Tehát a határtalan szabadság érzés, hogy buli, hogy minden belefér, és ez nekem annak idején bevallom, hogy nagyon tetszett. De nem emlékeztem erre az elejére. Valami miatt, nagyon érdekes. És a következő, éppen rendet csinálnak ketten egy kocsmában, úgy, ahogy kell, és aztán utána ülnek ketten és beszélgetnek, egy ilyen állati nagy hirdető táblára ülnek fel, így Amerikában egy ilyen nagyon forgalmas út megy mellett, és ott lógatják a lábukat, az egyikük éppen a verekedésbe szerzett sebét kezeli, és beszélgetnek, és az egyikük megszólal a Mickey Rourke, hogy te azt mondjam, gondoltál már arra, hogy lehet, hogy sokkal jobb lenne valahol máshol. És akkor mondja a másik, hogy igen, minden nap gondolok rá. De nem így értettem, hanem egy másik világban. Mondjuk, ha létezne a mennyország. És akkor néz rá furcsán, azt mondja, mit akarsz ezzel mondani? Azt mondja, hát hogyha, és nem cinikusan mondta, hanem megtörtént. Ez volt benne az érdekes. Azt mondja, hát ha Isten létezne, lehetne a haverom. Fölmennék hozzá, és dumálnánk egy jót. És azt mondta a másik, hogy semmiképpen nem mennék oda veled. Miért nem? Azért, mert nincs olyan Isten, aki meg tudná bocsátani azt a rengeteg bűnt, amit elkövettem. És aztán ennyi volt az egész beszélgetés, de ez zseniális volt. Mert itt van két fickó, aki a szabadság jelképe, és aztán egy komoly pillanatukban az egyik bevallja, hogy ő szolga igazából. A bűnnek a szolgája. És ő nem mehet oda, ahova a másik vágyakozik, mert hogy azt mondta, hogy ha Isten létezne, akkor lehetne a haverom. És igazán ezért élvezem a kereszténységet, mert ez egy hihetetlen szabadságot biztosít a számunkra. Ez egy igazi szabadság, hogy tudjuk azt, hogy Isten létezik. Ez egy igazi szabadság. János 8.32 azt mondja, hogy megismeritek az igazságot, és az igazság szabadokká tesz benneteket. És az igazság az a valóságnak a szinoníma, és erről már beszéltem a múltkor, de egy picit szeretnék még erről beszélni. A szabadságról van egy hihetetlenül rossz elképzelésünk. A szabadság az ez a film, a mi elképzelésünk szerint, ez a szabadság. És elhoztam a szabadságnak a definícióját, és ezt így valahol olvastam, és egy teológiai munkában is teljesen egyet tudok vele érteni. Oké, csak még annyit, hogy a szabadságot leginkább érzelmekhez kötjük, egy ilyen életérzéshez, vagy pedig politikai szabadságra gondolunk. És amikor életérzéshez kötjük a szabadságot, akkor a Harley Davidson jut eszembe, hogy amikor megy bele a motorral a naplementébe, ja igen, megáll, és akkor egy stopposlány ott van, és kérdezi, hogy hová mész. Azt mondja, mindegy. És akkor ugor felén is arra megyek. Tudod? És ez a szabadság nekünk. Hogyha még a szabadságra gondolok, akkor szabadságharcok jutnak az eszembe. De micsoda őrültség, ha belegondolsz, a szabadságharc. Mit csinál? Az egyik világi rendszerből átharcolja magát egy másik világi rendszerbe, ami éppen úgy egy elnyomó rendszer lesz. Amikor Lenin a Szovjetunióban azt mondta, hogy szabadságot a népnek, és megdöntötték a cári uralmat, akkor utána mi történt? A jobbágyok először örültek, és aztán utána rájöttek a jobbágyok, hogy ezután Leninék nyomták el őket. Teljesen mindegy. Az emberi szabadság az mindig egy ilyen rémuralmat fog eredményezni, előbb vagy utóbb. Nincs igazi szabadság. És a Biblia teljesen mást ért szabadság alatt. Ez a definíciója. A szabadság az a lehetőség, hogy az ember kibontakoztassa és megélje Istennel való közösségben igaz emberi mi voltát. Ezt lehet, hogy még egyszer felolvasom. Tehát a szabadság az a lehetőség, hogy az ember kibontakoztassa és megélje Istennel való közösségben igazi emberi mi voltát. És nem vagyunk szabadok. Úgy értem, nem vagyunk azok. Nem vagyunk azok. Ha egy pillanatra megértenénk azt, hogy mit jelent embernek lenni, hogy mire lettünk alkotva, hogy mit jelent Istennel közösségben lenni, akkor elfelejtenénk az összes szabadságról alkotott hibás elképzelésünket. És azt mondanánk, hogy például, szabad vagyok dolgokra, szabad vagyok dolgoktól, szabad vagyok a világtól, mert ezt mondja a Biblia, szabad vagyok, megszabadítottalak a világtól, és megszabadítottalak saját magadtól. Van itt Kolossé 1.13, és remélem, hogy el tudom mondani, amit szerettem volna. Szia Balázs! Kolossé 1.13. Hálákat adván az Atyának, aki alkalmassá tett minket a szentek örökségében való részvételre a világosságban, aki megszabadított minket a sötétség hatalmából, és átvitt az ő szerelmes fiának az országába. Az ember a bűn miatt nem lehet szabad. Igazából rabok vagyunk. És nagyon érdekes, hogy akkor szabadulok meg, amikor Krisztusnak az uralma alá rendelem magam. Ugye, milyen érdekes, hogy Krisztus rabszolgájaként, mert használja a Biblia ezt a kifejezést, hogy Krisztus rabszolgájaként vagyok szabad ember. A világban szolgák vagyunk, leginkább a veszítés miatt, mert állandóan veszítünk, és ugye a végső, szoktuk mondani, hogy a végső veszítés az a halál, és itt például Zsidó 2.15-ben beszél erről, hogy megszabadított bennünket attól, ami egész életünk, és megszabadította azokat, akik haláltól való félelem miatt teljes életükben rabok voltak. Úgyhogy nagyon-nagyon sok minden megkötöz bennünket. És nyilván a világon kívül megkötözzük saját magunkat. Ugye van egy rossz önképünk, amiből kialakul egy önigazság, és oké, ez egy folyamat. Van egy rossz önképünk, mert nem ismerjük Istent. A rossz önkép miatt kialakul egy önigazságunk. Oké, mert azt mondjuk, hogy tudod, hogy oké, a rossz önkép az valójában amiatt van, hogy teljesítményorientáltak vagyunk. Azt mondjuk, hogy annyit érek, amennyire jól működök. Annyit érek, amennyi a teljesítményem. És mivel mindössze ez van nekem, hogy vagy jó vagyok, vagy pedig nem fogadnak el, ezért ragaszkodom az igazságomhoz. És nem vagyok hajlandó megalázni magam, ahogy a Biblia mondja, hanem nem vagyok hajlandó beismerni, hogyha tévedtem, és azt mondom, hogy muszáj, hogy igazam legyen, különben nem vagyok értékes. Muszáj, hogy igazam legyen. És aztán mindannyiszor, amikor az önigazságomba járok, és nem ismerem el, hogy például, ezt egyszer Pastor Bryant-től hallottam, hogy három dolog van, ami megment egy kapcsolatot. Három mondat. Én vagyok a hibás, elrontottam, bocsáss meg. Én vagyok a hibás, elrontottam, és bocsáss meg. És ennek semmi köze az önigazsághoz. De mi nem vagyunk szabadok arra, hogy ezt mondjuk. Nem mondhatom ezt, mert én attól függök, hogy mennyire van igazam. Az önképem ettől függ. Nem lehetek őszinte, és kialakul egy önigazság, és a következő pillanatban megkeményedik a szívem. Ez egy folyamat. Megkeményedik a szívem, és miután megkeményedett a szívem az önigazságomban, megvakulok. És a vakságom után jön a bukás. És ezt látjuk a fáraónál, ahogy ő nem az igazságban járt, mert látnia kellett volna a csapás, amikor Isten kivitte a zsidó népet Egyiptomból, és jöttek a csapások. A fáraónak el kellett volna ismerni, hogy tehetetlen, mert itt egy mindenható szuperlénnyel áll szemben, aki kényére, kedvére azt csinálhat, amit akar. De ő nem azt mondta, hogy nem igazodok a valóság tényeihez. Én vagyok a fáraó, én vagyok Egyiptomnak az ura, én vagyok a leghatalmasabb, mert hogyha kiderülne, hogy nem én vagyok, akkor vége az uralmamnak. Nem fog elmenni a zsidóság, és hat csapás Ugye a hatodik csapásnál is azt olvassuk, hogy a fáraó megkeményítette a szívét. Aztán hetedszerre már azt olvassuk, hogy Isten keményítette meg a fáraó szívét. Hogy ez egy ilyen végső állapotba dermedt a fáraónak a szíve az önigazságába. Megvakult, és ezt látjuk Saulnál is, és nagyon, nagyon sok esetben. Úgyhogy Isten ad nekünk egy új világképet, és ezzel fogom befejezni, és mindjárt átadom a szót Pásztor Borcinak. Ad egy új világképet, azt mondja, hogy Isten létezik, és Isten ismerete ad nekünk egy egészséges önképet, hogy nem kell, hogy mindig igazam legyen. Nem kell, hogy mindig jól csináljam a dolgaimat. Nem kell, hogy mindig tapsoljanak nekem az emberek, hanem mondhatom azt, és itt van a mi szabadságunk, és nekem ez a személyes példám, hogy megszabadít, amikor bocsánatot tudok kérni. Megszabadít, amikor valakinek megbocsájtok, és van igazi kapcsolat közöttünk. Tudod, és mondhatom azt, hogy bocs, egy hülye vagyok. Bocsáss meg, sajnálom. De Pásztor Boci, te ne bólogass. És igazából tudjátok, nagyon fárasztó az, amikor mindenki más a hibás. Amikor nekem ki kell találnom azt, hogy miért a másik ember a hibás. És erre volt egy, Pásztor Borcival nevettünk ezen napokig, hogy volt egy tengeri ütközet, a jütlandi tengeri csata, ahol a franciák meg az angol hadiflotta állt egymással szembe, és az angol flottának a főparancsnokát valami Beatty tengernagynak hívták. És hát az angolok azok számbelileg is, meg minőségileg is messze a francia flotta fölött voltak. Akkoriban az angol haditengerészet uralta a világtengereket, most már az amerikai. De elkezdődött az ütközet, és sorba gyulladtak ki az angol hajók. És 14 angol hajó süllyedt el, 4 francia ellenében, és így a flottának a főparancsnok, az angol flotta, a Beatty tengernagy állt így a parancsnok hídon, és nézte a lángoló angol hajókat, és a következőt mondta. Valami baj van ma az átkozott hajóinkkal. Tudod, a hajók voltak a hibásak, nem ő. Tudod, egy hibás stratégiai döntés miatt veszítette el ezt a tengeri ütközetet. Illetve hát a történelem ilyen döntetlenre hozza ki, nem tudom, hogy hogyan és miképp. De a lényeg az, hogy egy csomószor okolhatok valaki mást. És egy csomószor mondhatom azt, hogy te vagy a hibás. És Isten felszabadított engem arról, hogy szeressem a másik embert. És a szeretet az fölé megy 1 Korintus 12:31, hogy az így túlmutat, fölé megy az én önigazságomnak, fölé megy a rossz önképemnek, fölé megy mindennek, a szeretet egy természet fölötti dolog. És nem hiszem, hogy lenne bármi más a világon, ami rendbe tudna hozni, vagy össze tudna tartani egy kapcsolatot, mint a szeretet. És nem pusztán az emberi szeretetre gondolok, mert az véges, hanem az isteni szeretetre gondolok. És ez biztosítja az igazi szabadságot nekünk, hogy szerethetek annak a dacára, aki vagyok, és annak a dacára, aki az a másik ember. És valakivel beszéltem, és mondtam neki, hogy menj, keresd meg, kérd tőle bocsánatot. Hát ez ennél bonyolultabb dolog. Ez volt a válasz. Ez ennél bonyolultabb dolog. Tudod, csak elképzelem, hogy, és tényleg ez lesz az üzenet vége, elképzelem, hogy a mennyben az Atya és a Fiú és a Szent Szellem tanácskoznak. A megváltás, még nincs meg a Föld, még nincs meg, de előre látnak mindent, az ember bukását, és arra, hogy kell egy megoldás, majd a kereszt, és aztán az Atya azt mondja a Fiúnak, és a példa sántít, mert a Fiú önként jelentkezett, de az Atya azt mondja a Fiúnak, hogy arra gondoltam, hogy te leszel az emberiség megváltója. Te fogsz meghalni értük. És Jézus így gondolkozott van, és azt mondta volna, hogy azért, Atyám, ez ennél bonyolultabb dolog. Értitek? Ha valakinek, akkor Istennek lehetett volna fenntartással, megváltással kapcsolatban. És lehet, hogy most se szól hozzád, aki hallgatod, de nincs mentséged arra, ha nem bocsájtasz meg. És kit érdekel, hogy igazad van-e? Hallod ezt? Kit érdekel, hogy igazad van? Szabadok vagyunk arra is, hogy bocsánatot kérjek, még akkor is, hogyha nekem van igazam. Még erre is szabadok vagyunk. Krisztus, jól néznénk ki, ha Krisztus így gondolkodott volna rólunk. És az üzenet ez, hogy ő szeret téged, és azt mondja, hogy van egy másik út, ez a szabadság útja. Felszabadítottalak, nem kell magaddal törődnöd, nem kell a körülményeiddel törődnöd, nem kell a világgal törődnöd, örök életű lény vagy, megszabadítottalak, nem fogsz meghalni, én benned vagyok. Tiéd az evangélium üzenete, menj és bocsáss meg, menj és kér bocsánatot. Tehát tudod, hogy lássák meg az emberek benned az én arcomat. És mennyire nagyszerű, amikor tudod, van erőd, mert az igazi erő az gyenge, oké? Az igazi erő az a gyengességünkben mutatkozik meg, amikor oda megyek valakihez, és azt mondom, hogy bocsáss meg. De miért kérsz bocsánatot? Biztos megsértettelek. De hát neked van igazad, neked volt igazad, és te jöttél ide. De hát szeretlek. Mit számít, hogy melyikünknek van igaza? Nem az a lényeg, melyikünknek van igaza, hanem hogy mi az igazság. És az igazság Krisztus. És az igazság az, hogy ő érted is meghalt, és értem is. És milyen pitiáner lennék, hogyha elkezdeném mérlegre tenni, hogy te mennyi dolgot szúrtál el, és én mennyi dolgot rontottam el. Hogyha nem szeretnék ennyire kicsinyes lenni, hanem szeretnék annyira nagy lelkű lenni, amennyire Krisztus volt velem, hogy nekem mindent megbocsájtott. És én tudod, hogy szabad vagy, érted? Erre szabad vagy. És a kapcsolataim gyökeresen megváltoznak, hogyha így gondolkodom, szabad emberként. És szabadok vagyunk arra, hogy ne legyen kapcsolatunk, oké? Hogy lehet, hogy távolról tudjuk egymást szeretni, de ne legyen köztünk fal, hanem lehet, hogy mondom valakinek, aki nem szeret engem, hogy én szeretlek, és értem, hogy nem akarsz velem kapcsolatban lenni, de itt van a telefonszámom, és tudod, hogy hol lakok, és gyere, keresd meg, hogyha másképp gondolod. Annyira szeretném, ha másképp gondolnád. És Isten így gondolkozik rólad, és rólam. Ez a kapcsolatunk alapja. Szabadság, szeretet. És tényleg ez az utolsó gondolat, hogy onnan ismerik meg, hogy a tanítványaim vagytok, hogy ha szeretitek egymást, ezt mondta Jézus. Kérlek, hogy szeressük egymást. Ne csak szóval, hanem tettekkel. És kérlek, ne mondd azt, hogy szándékodban volt szeretni engem. Oké? Az kevés. Mert a gyümölcseiről ismerik meg a fát. A tetteinket fogja a világ megítélni. És persze nem ítélhet meg bennünket senki. De a tetteink hangosabban beszélnek, mint a szívünk, amit nem lát senki. Miért ne? Oké? Miért ne? Úgyhogy... Ja, ámen. Drága pásztor Borci, átadnám.
Szerbusztok, lehet ezt veszi a hangomat? Fog a kép még engem? Fog, jó, fog rajta. Ez valami egészen elképesztő ez a... Akkor mondta az Ernő, hogy miről fog beszélni, akkor ez az éreztetek-e már olyan valódi félelmet, szóval, hogy a szabadságról fog beszélni. Megijedtem, hogy biztos, hogy el fogja mondani, amit én akartam elmondani, és nem beszéltünk össze, nem, mert nem vagyunk beszélő viszonyban egyébként. micsoda gondolat ez, hogy a valódi szabadság az a szeretet, és ez gyengeség tulajdonképpen, mert ehhez megbocsájtás kell, ez az kell, hogy azt mondom, hogy ezt a szót használta, ezt a francia szót, hogy bocsánat, mert hülye voltam, egyszerűen csak. Hogyha jártatok nálam, akkor láthatjátok, hogy az én hűtőszekrényben van egy nagy kép, egy csimpánz mosolyog rajta, és aláírtam, hogy én is csak egy majom vagyok a sok közül. Tehát én ezt minden nap látni akarom, hogy egyszerűen ha látnánk azt az ostobaságot, amit az Ernő mondott, hogy mennyire a saját igazságunk az útjába áll az igazságnak, sikító frászt kapnánk valószínűleg. Oké. Okay. És aztán milyen jó ez, nem? De szeretni akartalak. Valahol a példabeszédekben mondja ez, hogy jobb a nyilvánvaló dorgálás, hogy mondja? Jobb a nyilvánvaló dorgálás, mint a titkos szeretet, ugye? Most gondol, ki szeretni most itt nyilvánosan, valaki azt mondanám, te! Rafit jól lekapnám a 10 körmiről, érted? Hogy örülne neki? Azt mondja az írás, hogy ez nem egy túl jó dolog, nem? De azt mondja az írás, hogy még ez is jobb, mint hogyha nem fejezem ki a szeretetemet. Jó. Írás, nem írás, ugye, mert ezt talán hallgatják hitetlenek is. Szeretnék valamit. Lehet, hogy megpróbálok írni a táblára. Nem biztos, hogy sikerül. Ezzel lehet rajzolni. Majd mondok biblia verseket is, de az elvek tulajdonképpen ez a kollégám ezt így fogalmazta meg, mert ő tud beszélni, ő író, költő és műfordító. Így fogalmazta meg, hogy a Biblia nem azért az igazság, mert az igazság, mert mi azt mondjuk, hogy az igazság, hanem azért, mert az igazságot írták le bele. Tehát, értitek, tehát, hogy ilyen egyszerű a dolog. De hadd mondjuk néhány dolgot a szabadságról. Ez nekem ez fejezte ki sokkal jobban a dolgot, ez a függetlenség. És mindjárt mondom, hogy mit értek ez alatt. Amikor valaki független, amikor megszületik valaki, az teljes függőségben van a jó esetben a szüleitől. De másoktól, felnőttektől teljes függőségben van. És minél jobban nődögél a gyerek, ugye annál jobban önálló lesz. Annál inkább független lesz a szüleitől. És reméljük, hogy a gyerekeink ugye felnőnek egy ponton, és függetlenek lesznek tőlünk minden tekintetben. Tanácsolhatjuk őket, mert valamivel többet tapasztaltunk már az életben, de reméljük, hogy egy önálló életre képes emberek lesznek belőlük. Én nagyon remélem, mert nekem 5 van, hogyha mind a nyakamon marad, akkor megnézhetem magamat, ugye ez lehet, hogy külön imádkozni fogok, hogy Uram, az rendben van, hogy látok, csak 4 van, ugye? Ti nem igyekeztetek annyira jó. Én csak mondom, hogy nektek, hogy aki még megteheti, valahol ott kezdődik, 4 gyereknél kezdődik az élet. 4 gyereknél kezdődik az élet. Oké, tehát a függetlenség... A függetlenség, a Pásztor Drew Wilczek mondta, neki 10 van, vagy 11, nem tudom, tehát ő mondta, ő már csak tudja, nem? Tehát a függetlenség, ezt a szót használja, csak hogy Bibliát is mondjunk, de nem azért, még egyszer, nem azért, mert a Biblia ezt mondja, hanem azért, mert ez az igazsága, 2 Korintus 3.17. Ahol Isten szelleme, ott van a szabadság, ott szabadság van, ott függetlenség van, ott független lehetek. Van egy rossz hírem ezzel kapcsolatban. Van egy történet a Galácia levélben, úgy emlékszem, talán az első fejezetben, de ebben most nem vagyok teljesen biztos, mert én csak olvasom, én csak tanítom a Bibliát, nekem már nem kell tudnom, értitek? Én nekem már nem kell vizsgáltam belőle, úgyhogy... Azt mondja, oké, Galácia 2-ben van, hogy a Pál azt mondja, hogy probléma volt ezzel a Péterrel. Azt mondja, hogy együtt evett, ugye a zsidó törvények tiltották azt, hogy pogányokkal együtt egyenek. De aztán úgy, miután keresztények lettek, ugye ez a fal ez ledőlt. Tehát szabad volt együtt enni a pogányokkal. Szabad volt pogány ételeket enni. De hát ez nem olyan egyszerű, csak... egyik napról a másikra, nem volt túl sok idejük, valószínűleg olyan 30 évig volt, amikor ott az a Galácia levél, az nem olyan túl sok idő, egy ilyen paradigma váltásra, érted, hogy eddig nem ehettem meg a sünikét, most már megehetem a sünikét, érted, tehát hogy most gondold el, eddig nem ehettem meg a bagyot, most már megehetem a bagyot, mekkora dilemma, mekkora dilemma. Oké, tehát Péter együtt teszik a pogányokkal, Péter apostol, aztán utána jön a többi zsidó, ezt nem szabad mondani, ugye a héberek jönnek Jakabtól, és azt mondja, hogy félt, és képmutatóskodva külön vonult, és már nem evett együtt a pogányokkal. Most hadd mondjak valamit. Ez nem a kis Pista volt, hanem ez a Péter apostol. Ez az ember a legelképesztőbb személlyel járt 3,5 évig. Olyan dolgokat látott, amiket valószínűleg mi soha nem fogunk látni. És a legnagyobb tekintéllyel élt, amivel ember élhetett a Földön. Jézus Krisztus azt mondta neki, hogy figyelj, ugyanazzal a tekintéllyel járjál, amivel én jártam. Körülbelül 30 éve járt ezzel a tekintéllyel. Olyan dolgok történtek Péter által, amit megint csak nem tudunk elképzelni. Állandóan széttépték a ruháját, vagy nem tudom, de azt mondja az írás, hogy ha leszakítottak egy darabot a ruhájáról, és elvitték haza akkor, akire rátette, meggyógyult. El tudod képzelni, hogy félhetett Péter? Ment az utcán, és nem mentek innen, hagyjátok a ruhámat, már alig van rajtam valami. És erről az emberről azt mondja, hogy nem volt független. Tehát ez valami elképesztően erőteljes dolog lehet, nem? Az a szabadság, amiről a Ernő beszélt, ez valami olyan elképesztően erőteljes dolog lehet, hogyha eddig azt hitted, hogy szabad vagy, akkor tudod, mert nem, ez a legszörnyűbb benne. Nem látjuk magunkat. Péter valószínűleg észre se vette, hogy mit csinál. Csak amikor a Pál azt mondta, hogy te figyelj, ez nem jó, amit csinálsz, ez nem tudkós, amit csinálsz. Te, Péterkém, ez nem jó. Tehát a függetlenség, mondjuk azt, hogy ez valami erőteljes dolog, jó? Tehát a függőség. Ugye az Ernő, ez valami erőteljes dolog, ilyen jével kell írni, ezt soha nem tudom, melyik pontos jé, meg melyik ellipszinos jé. A Ernő mondta, mi volt ez, zsidó 2, ugye? Zsidó 2, nem zsidó. Zsidó 2-ben, ugye, hogy a félelem az, ami fogva tart bennünket. A félelem az, ami miatt teszünk, vagy nem teszünk dolgokat. És az lenne a jó, hogyha ugye egyre inkább szabadok lennék, ettől szabadulnánk a félelemtől. Mind a világi, mind a bibliai kutatások azt eredményezik, hogy sajnos a legnagyobb mozgató erő ebbe a világba a félelem. Ha valamit el akarsz adni, azt nem tudod eladni csak a félelem által. Ez elképet, tehát ezt kutatták ki. Nem tudsz eladni semmit csak a félelem által. Ugye az egyik része ennek ténylegesen a félelemkeltés, a másik része, amikor téged motiváltá tesznek. Na de hát miért vagy motivált? Azért, mert azt akarod, hogy jó sok pénz legyen a zsebedbe, és akkor nem kell félned, mert nagy biztonságban vagy. Tehát tudod, az Úr meg azt akarja, hogy ettől akar szabadítani bennünket, mert ez néhány dologtól megfoszt bennünket. Remélem, jól emlékszem rá a János 5-be, úgy emlékszem, a János 5-be azt mondja az Úr a zsidóknak. Ezt nem szabad mondani, hogy várjál, nem szabad zsidózni. A hébereknek ezt mondja. Nem tudom, hát nem szabad, hát börtönbe csuknak miatta. Légy szíves, Rafi, bárki ezt a két részt belőle, jó? Tehát János 5-ben azt mondja az Úr a a zsidóknak mondja tulajdonképpen most akárhogy is, azt mondja, hogy tudakozzátok az írásokat, mert azt hiszitek, hogy ebben van a ti örök életetek. Ugye ezt mondja? Azt mondja, hogy de nem jöttök én hozzám, hogy én életet adjak nektek. Tehát az egyik dolog az az, hogy mondjuk az, hogy nincs közösség. Tehát, hogyha félelem van, akkor nincs valódi közösség. Akkor így nincs, ugye így. Az első dolog az, nincs közösség. Nem jöttök én hozzám. Azt mondja, hogy nincsen meg maradandóan bennetek az ige. Nem tudom pontosan, hogy milyen sorrendben mondja, de nincsen maradandóan bennetek az ige. Tehát azt mondja, nincs ige. Azt mondja, hogy és utána azt mondja, hogy mi módon hihettek ti, akik egymástól nyeritek a hiába való dicsőségét, és azt a dicsőséget, ami egyedül Istennél van, azt pedig nem keresitek. És ez a másik kettő, tehát azt mondja, nincs ige, nincs hit, vagy nincs bizalom. És nincs mód. Okay. Biztos voltatok már ilyen helyzetben, megpróbálod megosztani a hitedet, és akkor elkezd valaki röhögni rajta hangosan. Jó, te is egy ilyen murugya vagy, mondjuk ez nagyon tetszik ez a szó, ez a muja és a gyagyának a keverék, a murugya. Nyelvújítók vagyunk, ugye. És azt mondja, te is elhiszed ezeket a izéket, és akkor írtam, mindenki felkapja a fejét, és elkezdenek, mindenki, egy társaság elkezd rajtad röhögni. És ebben a helyzetben olyan könnyű lenne, hogy ugye, tehát nincs közösség, nincs meggyőződés, nincs bizalom, és nincs hogyha ezt felülírja az én meggyőződéseimet egy társaság, akkor nincs mód arra, hogy én higgyek, én szabad legyek. Nem tudom, hogy értitek-e ezt, amit izéni akarok. Értitek, hogy mit akarok izéni? De hogyha ez a barátom, akivel mondjuk együtt dolgozunk, és újból ő valami miatt meg akar győzni engem, akkor ez ugyanez lehet. Ez ugyanez lehet, hogy vagy megadom magam, vagy hagyjál már békén, vagy nem akarom a konfliktust. Tehát ez abszolút újból és újból felülírhatja a hitemet. És akkor emiatt nincsen az ige bennem. Nincsen, de ez most teljesen mindegy. Értetek, hogy mit akarok mondani, mert most mi a Bibliát mondjuk, de nincs, oda is írom, nincsen meggyőződés. Hogy kell írni? Meggyőződés. Nem tudom elkötelezni magamat valami felé, mert egyszerűen tudod, érzem azt, hogy egy ilyen köpönyek forgató lett belőlem, és látom, hogy újból és újból kudarcot vallok valami miatt. És ez viszonylag egyszerűnek tűnik ugye így elmondani. Na de a Péter a Galácia 2-be. Nem tudom kimondani nektek, mert ezt valószínűleg csak francia szavakkal lehetne kifejezni, hogy ki volt, hogy mennyire nagy ember, egy értelemben nagy ember volt. Azt hiszem, hogy talán az első, tehát az emberi kultúrára a legnagyobb hatása Jézus Krisztus volt. A második valószínűleg Pál apostol volt. Úgy tudom, hogy a harmadik, aki a legnagyobb hatással volt az emberi kultúrára, az Péter. Ez nem akárki volt, lehet, hogy ő magáról ott nem tudta, én nem tudom, hogy érezte magát, ő ott személyesen. De azért csak egy óriási nagy gyülekezetnek volt a pásztora. Ő volt a Péter apostol. Ő nem csak egy volt a tanítványok között, hanem ő is a magba benne volt. És ez az ember, ez még egyszer mondom, Ernőnek ezt tudnod kell, mikor íródott a Galácia levél? Nem tudom. 60 körül. Tehát, és az Úr Jézus meg 30 körül halt meg. Tehát akkor jól mondom, hogy valahol 30 éve már Péter apostol volt. Tehát ez a gondolat, hogy a függetlenség ugye mi hívők azt gondoljuk, hogy a függetlenség ez akkor jön, hogyha Szent Szellemmel vagyunk kapcsolatba, és ebből jön egy meggyőződés, ami több, mint egy emberi meggyőződés. Nyilvánvalóan ezt, én nem tudom, hogy más, hogy hogyan lehet hozzájutni ilyesfajta meggyőződéshez, mert hogyha nincsen egy olyasfajta meggyőződésem, ami több, mint egy emberi meggyőződés, akkor nem tudom, hogy hogyan lehet tartani egy másik emberi véleménnyel kapcsolatban. Én ezt nem tudom megtanítani nektek, hogy ezt hogyan kell csinálni, mármint hogyha valaki hitetlenül hallgatja ezt a dolgot. De az biztos, hogy tulajdonképpen az elvek azok működnek attól függetlenül, hogy én hitetlen vagyok. Tehát például, amit az Ernő mondott, hogyha valaki, mi volt az a három dolog, megpróbálom felidézni, hogy figyeltem-e. Tévedtem, ne haragudj, már tévedtem, bocsáss meg, hibáztam, nem, mert ez ugyanaz. Hibáztam, nem figyeltem jól. Ernő meg... Ja, nem írtad le. Tehát azt mondja, hogy biztos, hogy benne volt, hogy bocsáss meg, biztos, hogy benne volt, hogy én vagyok a hibás, tévedtem, igen, bocsáss meg. Ja. Ez működik bármilyen emberi kapcsolatban, hogyha az ember meggyőződéssel mondja. Valamit ma a feleségemnek próbáltam elmagyarázni. Rákérdezett egy céges problémára, és mondom neki, hogy mondom, válaszolok rá, de mondom, hallgass meg ezt. Jön haza Dávid egy csatából, és nem csak vérfürdőt rendezett, hanem vérgőzfürdőt is rendezett ez a Dávid, értitek? És jön haza, és éppen varja össze még az egyik sebét, vagy varják össze a sebét, és akkor belibben a kis feleség az Abigail. Belibeg az Abigail. Na, drágám, mi volt? Dávid, semmi. Hát mégis. Ne, komolyan semmi különösebb. Tudod, ezek a sérújának a fiai megint keménykedtek, de semmi különös, tudod. De mégis. És akkor Dávid elkezdeni elmondani, hogy mi történt ott a csatában, hogy milyen volt ez a vérgőzfürdő. El tudod képzelni utána, hogy milyen kapcsolata lenne az Abigaillal? Meg van a kép, hogy elmagyarázza, hogy hogyan mészároltak le egy egész várost. És akkor feleségem azt mondja, jó, de hát én csak a kocsira kérdeztem rá. Hát mondom, én meg erre mondtam, hogy vannak dolgok, amiket jobb, hogyha te nem tudsz. Elég, hogy én viszem a hátamon egy 1800 kilós autót, értitek? Én viszem a hátam. Jó, tehát, hogy elvek működnek, például ez az elv is, amikor az ember hülyének tetteti magát a feleségével szemben. nem is hülyének tettetés, hanem mondjatok már egy jobb szót erre. Józan, és azt mondja, hogy drágám, vannak terhek, amiket én elbírok, de hát ezt így nem lehet, ugye ezt így nem lehet mondani az asszonynak, mert ebből van a legnagyobb botrány, hanem ez így, ez szerintem ez egy nagyon jó elmondani nekik ezt a történetet, hogy drágám, a Dávid, amikor hazament a csatából, nem lett volna jó, hogyha Abigailnek elmondja az egészet, érted, hogy mit izélok, és hogyha nem érti, akkor sem mondjuk el, mert értik ám az, ugye értik az asszonyok, csak ezt már nem hozom jóra. Na, vissza a függetlenségre. Igen, ezt a felvételt. Figyeljetek, létezik olyan, hogy lelki teher? Hogyha nem létezne olyan, hogy lelki teher, akkor szerintem valakivel történik valami, az nem mondaná el a másiknak. Mert hogyha én elbírom azt, ami történt, akkor azt nem kell, hogy elmondjam másnak, nem? Mondok egy példát. Egy asszony a gyülekezetünkből elköltözött a férjétől. Elmondta ezt a legjobb barátnőjének. A legjobb barátnője elmondta gyorsan a feleségemnek. A feleségem, ahogy letette a telefont, elmondta nekem. Ez olyasmi, mint amikor az egyik asszony a negyedik emeletről ledob egy krumplizsákot, és kiabálja a másiknak, kapd el, drágám! Kirántja a krumplizsák őt is a harmadikról, és aztán meg kiabál a másodikon lévőnek, hogy kapjál el bennünket, tudod, és esnek, egyre többen esnek ki, ahogy próbálják a krumplizsákot elkapni. Ez lelki teher. Ez valami, ami ez kellett valami ilyen egy ilyen magamfajta erős ember, ugye, egy ilyen, aki el tudtam kapni mind a három asszonyt kézzel krumplizsákkal együtt. Megvan? Oké. Ezt próbáltam elmondani az előbb, hogy van ilyen, hogy lelki teher, nem terhelünk senkit indokolatlanul. Jó, tehát tulajdonképpen most ennyi jut eszembe, azt hiszem, a függetlenségről, de azt hiszem, hogy ez egy nagyon jó alap arra, hogy gondolkozzunk rajta, és ezt akartam még mondani, hogy ez egyik legfontosabb ezekkel a eredményes élet találkozókkal kapcsolatban, hogy nekem van egy megértésem valamiről, de ez az én megértésem. Az én megértésem. Ez nem a te megértésed erről a dologról. Hogyha ezt nem rágod meg újra, nem emészted meg saját magadnak, akkor ebből semmi nem lesz, nem válik a részeddé. Azt mondja a Zsoltárok, ugye? Zsoltárok 1, hogy áldott az az ember, aki gondolkozik az igéről éjjel és nappal. Tehát én erre szeretnélek hívni téged, hogy gondold át ezeket a dolgokat, azt is, amit az Ernő mondott, nézd meg a filmet. Nem, mindent, amit az Ernő mondott, kivéve a filmet. Igen, mert ez egy érzés. Tudjátok, hogy milyen az, amikor hosszú hajjal motorozik valaki? Tudjátok, az milyen? Az leginkább fájdalmas, sisak nélkül. És az embernek a haja csapkolódik, és egy bizonyos sebesség után, ezt komolyan mondom, mert nekem volt hosszú hajam, és annyira vártam ezt az érzést, ez a szabadság érzése, ez a képeken, tényleg egy életérzés a képekről. Az fájdalmas, ugyanis a szél csapta a hajamat mindenhova, az arcomban, meg a szemembe. Az nem egy jó érzés, csak úgy tudjátok, hogy... Okay. Gondolkozás. Tehát ott azt mondja, hogy a nő, ott van egy fa, és a gyökerei belelógnak, ott megy egy patak, és mindig friss vize van. És a kérdésem a következő. Tehát áldott az ember, aki gondolkozik az Úr igéjéről éjjel és nappal. A kérdésem az, hogy a vízzel táplálkozik a fa? Ez nagyon fontos kérdés. A vízzel táplálkozik a fa? Nem. A fa az a sok-sok fene a gusztusát, a sok-sok rothadó dolog, ami a földben van, abból táplálkozik. Az elkorhat levelekből, meg ilyenekből. De, hogyha nincs víz, akkor nem tud feloldódni ez a sok-sok rothadt dolog, ugye? Na, várjál, ez nem jó. Sok ásványi anyag, na, ez így, a sok-sok ásványi anyag nem tud feloldódni. De hogyha van víz, akkor feloldódik, és akkor ő meg tudja emészteni ezeket az ásványi anyagokat. Tehát a víz az a gondolkozás. A víz az nem a táplálékunk, hanem itt a képbe, a Zsoltárok egyben, a víz az a gondolkozás. Hogyha te gondolkozol, de ez nem azt jelenti, hogy ez nem csak annyit jelent, hogy eljössz ide. Nem tudom, hogy ez ki érti. Tudom, hogy nem szeretitek feltenni a kezetek. Ki érti ezt? Hát néhányan. Jó. Egészen jó az arány, igen. Hogyha ezen gondolkoztok, akkor ebből valami, vagy az egész is akár felszívódik, és a gondolkozásod részévé válhat, vagy legalábbis építő kövei lehetnek gondolatoknak, gondolkozásmódnak. Hogyha nem gondolkozol rajta, akkor valószínűleg szinte az egész el fog veszni. Az a statisztika, hogy holnap, hogyha találkoznánk, akkor ki emlékszik rá, hogy hány százalékára emlékeznénk az itt elhangzottaknak? Valami nagyon kevés, valami bődületesen kevés százalékra emlékezünk. 5-7 százalék? Igen. Valami bődületesen. Tehát, hogy én arra emlékszem, hogy talán egy hét múlva már csak a 3%-ára emlékszünk annak, amit hallottunk. 3%. Hogyha gondolkozunk, vagy beszélgetünk erről, akkor az 50%. Az nagyon, nagyon komoly, nem? Ja. Na hát, ki itt, aki nem hívő egyébként? Van nem, titeket nem ismerek. Ti hívők vagytok? Nem vagytok hívők? Fél úton? Oké. Akkor engedelmetekkel imádkozom itt a végén egyet, jó? Úr Jézus, kérünk, hogy áld meg a szívünkhöz ezeket a gondolatokat. Kérünk, Urunk, hogy segíts nekünk, hogy túllépjünk a kultúránkon, a félelmeinken. Segíts, hogy egyre jobban a meggyőződéseinkbe éljünk. Segíts, hogy ahogy a Ernő mondta, hogy megalázzuk magunkat, mert ahhoz, hogy az ember tanuljon, ahhoz az egyik legfontosabb hozzáállás az, hogy értem, hogy nem értem. Kérlek, Uram, hogy segíts nekünk, mindenkinek itt a terembe, attól függetlenül, hogy hívő vagy nem hívő. És segíts azoknak is, akik hallják ezeket a gondolatokat. Kérünk, Urunk, drága Szent nevedben. Amen.